Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság és a hivatal, bizottság megjelent tagjait és a hivatal munkatársait. Meghívottak, hogyha jól látom, nem jelentek meg ezen a bizottsági ülésen. A napirendet és az előterjesztéseket határidőre közé tettük, illetve kiküldtük. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendhez kérdezem, hogy érkezett-e, vagy van-e hozzászólás kérdés. Nem látok ilyet, kérem, hogy szavazzunk a napirendről. A napirendet a bizottság egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen, és mindig elfelejtem a felvezető, vagy gyakran legalábbis, hogy hangfelvétel készül, amit a önkormányzat honlapján közé teszünk, és szó szerinti jegyzőkönyv is készül, ami szintén nyilvános a 15 napon belül. Második, első napirendi pontunk a BKV körüli botrányok és a BKV eladósítása 2010 előtt tárgyában tartott meghallgatások. A bizottság előző ülésen hozott érdemi határozatának megfelelően a meghallgatásra hívtam Abab Botondot, a BKV volt vezérigazgatóját, Antal Attilát, szintén BKV volt vezérigazgatója, Balogh Zsoltot, a BKV volt megbízott vezérigazgatóját, Csányi Józsefnét, a BKV revizorát, és a gazdálkodás ellenőrzésért felelős vezetőjét, Vajda Pál volt főpolgármester helyettes urat, Somjódi Csabát, Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottság volt elnökét, a gazdasági bizottság volt elnökét, és a Lakos Imre urat, a Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának volt elnökét, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság volt elnöke, Székely Gábor urat, a BKV Felügyelőbizottságának volt elnökét, és Várhegyi Lászlót, a Felügyelőbizottság volt elnökét. A visszajelzések alapján vagy kimentették magukat, vagy visszautasították a meghívást. Ezt sajnálattal vettem tudomásul. Érkezett egy módosító javaslat dr. Szegvári Pétertől, a bizottság ezért az ügyért felelős koordinátorától, arra vonatkozóan, hogy a meghívottaknak írásban tegyük fel a kérdéseket. Ezzel kapcsolatban az a észrevételem, vagy az a javaslatom, hogy ugye eddig kizárólag a bizottság döntés alapján arról kellett határoznunk, hogy kiket hívjunk meg a bizottság ülésére meghallgatásra. Viszont arról, hogyha valaki nem fogadta el a meghívást, vagy hogyha írásban kiegészítő kérdésünk volt hozzá, akkor magáról a kérdésekről nem szoktunk bizottsági határozatot dönteni. Tehát én a bizottság elnökeként vállalom, hogy a kérdéseket határozat nélkül is kézbesítem a meghívottaknak, hogyha ez így Szegvári doktornak elfogadható. Kérdezem, hogy a visszavonja így a módosító javaslatot, vagy pedig szavazzunk róla.
Köszönöm szépen, elnök úr, nekem az ön ígéretet szent, tehát ennek megfelelően elfogadom ezt a megoldást is. Csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy a múltkor is láttunk olyat, hogy valaki egészségügyi állapotára tekintettel nem tudott megjelenni, de élő Norbert kérdéseire mégis válaszolt. Én egyébként jobbnak tartottam volna korábban is, hogyha kérdéseket látja a bizottság előre. Az előtte lévő állítások meg tények persze nem kell, hogy megszavazódjanak, nem is szükséges, de úgy gondoltam, hogy tisztességesebb, hogyha mindenki látja, hogy milyen kérdéseket akarunk föltenni. Egyébként ez munkamódszerben is jobb lett volna korábbi időszakokban is, de hát én alkalmazkodtam a szokásokhoz. Tehát én elfogadom, de azt feltétlenül fontosnak tartom, hogy mindenképpen legyen írásos megkeresés, ne lehessen űrügyekkel hivatkozni arra, hogy valaki közfeladat ellátására hivatkozva nem jelenik meg, és nem is kíván válaszolni ezekre a kérdésekre. Annál is inkább, mert a most megkapott tájékoztatás alapján is, például mondjuk Lakos Imre azt írja, hogy nem tartja magát illetékesnek ebben az ügyben. Holott annak idején a szervezeti működési szabályzat és a vagyonrendelet is azt írta elő, hogy bizonyos tulajdonosi kérdésekben átruházott hatáskörben eljáró, tulajdonosi jogkörben eljáró bizottság esetében Már bizonyos egyetértési jog kellett a szakmai bizottság részéről is. Ennek pedig abban az időszakban a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság elnökeként Lakos Imre volt a vezetője. Tehát nem értem, hogy miért nem tartja magát kompetensnek, hogy válaszoljon ebben az ügyben. És nyilván nem kívánok vitát nyitni arról, mert az majd a jelentéseknek a része lesz, hogy és akkor lehet lefolytatni a vitát, hogy milyen tények és megállapítások vannak, de a kérdések feltevéséhez hozzátartozott ez. Hogy elmondjam, hogy miért szükséges feltenni, vagy miért tartom szükségesnek feltenni ilyen kérdéseket. Hát az aztán meg önmagában minősít egy felügyelőbizottsági elnököt, mert Székely Gábor azt írja, hogy mint felügyelőbizottsági elnök neki a BKV gazdálkodásához semmi köze nem volt. Valószínűleg funkció zavarban szenved egy felügyelőbizottsági elnök, mikor ilyen kijelentést tesz, hiszen mi más lenne a feladat egy felügyelőbizottságnak, mint a tulajdonos nevében ellenőrizni a rábízott, vagy az ott meglévő céget, nem is beszélve arról, hogy egyébként vezető tisztségviselőként felelősséggel is tartozik ezeket az óvokért. Tehát én az előterjesztést visszavonom, de örömmel veszem, hogyha megtörténik az, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen az együttműködést, és természetesen a kérdéseit mielőbb elpostázzuk a meghívottaknak. Azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen a bizottság többi tagjának is tegyük lehetővé, hogyha szeretnék kiegészíteni más kérdéssel, bármelyik meghívotthoz kérdést címeznének, akkor ezt, ha megküldik nekem egy mondjuk péntek munkaidő végig, akkor ezeket is el fogjuk küldeni a meghívottaknak.
Kérdések között a 6. oldalon van egy értelemzavaró hiány az én hibámból. Az első bekezdésben, amikor Vajda Pál feltehető kérdéseket említjük. Működik a mikrofon? Igen. Működik? Igen. Ott kimaradt egy olyan szó, hogy kockázatelemzést. Tehát a mondat úgy hangzik helyesen, mivel indokolható, hogy a főváros önkormányzatának belső ellenőrzése a 2005-2010-es években nem ellenőrizte a BKV-t, az éves belső ellenőrzési terveket alátámasztó kockázatelemzést, itt kimaradt a kockázatelemzés szó, a BKV-ra nem terjesztették ki. Kérem, hogy akkor ennek megfelelően küldjék ki a kérdést. Köszönöm.
Jegyeztük a javítást, és megadom a szót dr. Bagdi Gábornak.
Működik, igen. A hozzászólásom, mert itt most kollégám mondta, hogy itt érkeztek visszajelzések. Elnök úr jelezte röviden szóba, hogy ugye senki nem kívánt megjelni a bizottság előtt, ilyen meg olyan indokokkal, de úgy tűnik, hogy ennél helyenként akár részletesebb válaszok is érkeztek erre. Nem tudom, jól értettem-e a idézeteket. Úgy szerintem ez célszerű lenne valamennyi bizottságtag számára elérhetővé tenni, hogy mik voltak a reakciók. Mert ez őszintén szóval engem egy kicsit megráz, hogy hányan itt vagyunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bizottsági tag a hivatalból számosan, és hát tulajdonképpen fölöslegesen ülünk össze, mert már eddig is volt olyan, hogy a bizottság ülésen meghívottak egy része, nem jött el, vagy többen nem jöttek el, de ez most hányan is vannak? Ugye megszámolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát 9 meghívottból 0 jött el. Azt gondolom, ez az arány azért minden korábbi arányt messze meghalad. Ugye ezt érdemes lenne elgondolkodni, és legalább akkor hadd lássuk, hogy ki miért nem jött el. Hiszen ennek ezer oka lehet. Lehet olyan is, hogy valaki nem akar, nem tud, vagy csak akadályoztatva van, és szerintem ez különbségtételre adókod. Nem beszél, hogy a Szegvár Gyula által föltett kérdések is okafogyottá válhatnak, hogyha esetleg valaki már eleve jelezte, hogy köszönjük szépen, de nem kíván együttműködni a bizottsággal. Nem tudom, hogy volt-e ilyen, de ezt se tartom kizártnak. Úgyhogy ezt mindenképp kérném, hogy a helyzet értékeléséhez ezt tudjuk meg, mert az emberek az a nagyon rossz benyomásra lehet, hogy mintha itt szabotálnák a bizottság működését, a meghívottak. Ez nyilván csak egy, hogy mondjam, egy alternatívája a sok közül a lehetőségeknek, úgyhogy én nem is szeretném ezt elhinni, de azért jó lenne, hogyha ebbe az ügybe tisztán látnák. Már csak a bizottság és elnök úr iránti tiszteletből is. Köszönöm.
Köszönöm szépen a javaslatot. Egyetértek, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően ezeket a válaszokat elküldjük a bizottság tagjainak. Második napirendünk következik. A meghallgatandó személyek a kombinó villamosok beszerzésének ügyében, szintén dr. Szegvári Péter úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván elő kiegészítéssel élni.
Igen. Tisztelt bizottság, hát már csak azért is, mert látjuk, hogy néhányan nem értik, hogy milyen alapon, vagy milyen kompetenciakörben kerülnek meghívásra az érintettek. Én ezért szeretnék néhány indokolást elmondani a javaslathoz, bár továbbra is formailag ragaszkodtam ahhoz a megoldáshoz, hogy mindig csak neveket írunk, de igazán nem írjuk oda feltétlenül, hogy miért és milyen apropóból történik ez. Szóval az egész kombinó történet 2001-ben kezdődött, már akkor is vita volt a városvezetésben arról, hogy régi villamosokkal vagy új villamosokkal történjék-e az egyébként nagyon szükségesnek tűnt eszközpótlás. És hát akkor 2001-ben már lezajlott egy közbeszerzés, amelyen Siemens, az Ansaldo Dobrada és a Ganz indult, de ezt végül eredménytelennek nyilvánították. Aztán 2003-ban zajlott le a 40 villamos beszerzésére szóló tender. Ezen az Alstom, a Bombardier és a Siemens indult, és ezen a Siemens módosított kombinója lett a győztes 2003 áprilisában, és ez alapján született meg a szerződés 2003-ban. El szerint egyébként az első két kombinónak 2004-ben kellett volna bejönnie, 2005-ben pedig a maradék sorozat leszállítására került volna sor. De már 2003-ban is, amikor ahogy megkötötték a szerződést azt követően, a Siemens bejelentette, hogy sok esetben leállította a gyártását a megrendelt, egyébként a főváros által is megrendelt gépeknek, szanálási programot is elindított, és ezért a Siemens a megkötött szerződéseknél már úgy döntött, hogy megváltoztatja a szállítandó villamos jellegét, aminek az alapján pedig már a 2006-ban leszállított tenderen, a tenderhez képest a 2006-ban leszállított művek jelentősen eltértek az eredetitől. Ezeket a módosításokat a BKV elfogadta. 2004-ben vita volt arról, hogy ezekre a módosításokra is tekintettel nem kell-e új közbeszerzési eljárást kiírni. Ezt a vitát végül is úgy oldották meg, hogy módosították a szerződést. Elsősorban a szállítási határidők, másodszorban pedig az árak tekintetében. Akkor a VEKE, és azért fontos ez, a VEKE a honlapján felhívást tett közzé a főváros vezetése a BKV részéről, hogy írjanak ki új pályázatot, részben azért, mert a kombinó drágább volt ezek között, részben meg azért, mert hát ezek a módosítások már eltérnek az eredeti tenderben meglévőtől, harmadrészt meg azért, mert nemzetközi példák, a potsdami, a freiburgi és a düsseldorfi példák alapján csődöt jelentett ez a Siemens megoldás. Igaz, hogy módosították a szállítási határidőket és az eredeti árat is, de majd ennek később jelentősége lesz, hogy úgy módosították, hogy látszólag kedvezőbb, de ez lényegesen eltért az eredeti közbeszerzéstől, és a módosítás során olyan feltételeket szabtak, amely tulajdonképpen megkötötte a városvezetés és a BKV kezét is a tekintetben, hogy a nem határidőben történő vagy üzemképtelen szállítás esetére visszaáll az eredeti magasabb ár, tehát lehetetlen gyakorlatilag érvényesíteni bármilyen kötbért. 2004 helyett 2006-ban érkeztek meg a villamosok, a nagykörúton jelentős többletköltséggel járó átalakítási munkálatokat kellett végezni, és szinte minden nap előfordult valamilyen meghibásodás. És 2006-ban Korcsma Zsombor ezzel kapcsolatban, aki az SZDSZ akkori fővárosi szóvivője, így nyilatkozott. A kombinó igazi világüdvökség, amelynek bevezetése, forgalomba állítása okozhat ugyan kisebb fennakadásokat, de semmiképpen sem veti fel a politikai felelősség kérdését. Ezzel szemben a HVG 2026. augusztus 4-én a következő hírt jelentette meg. Néhány napja Molnár Gyula, aki a 11. kerület szocialista polgármestere volt akkor, a kombinó ügyben az Inforádiónak általános megdöbbenésre kijelentette. Ez esetben politikai és szakmai felelősségről egyaránt kell beszélni. A nyilatkozat értető módon kiverte a biztosítékot, ez nem az én szóhasználatom, hanem a cikké, vagy a cikkírói, a koalíciós partnernél. Lakos Imre az SZDSZ részéről kikérte magának Molnár nyilatkozatát, és a Klubrádióban közölte. Mivel ők is kerülik Vajdapál nevének felemlegetését, Molnár is húzza hátrább az agyarait. A HVG 2006 nyarán azt írta, Vajdapál még szerepelt a kombinók átadásánál, később azonban teljesen kivonta magát a kombinó ügyekből, pedig a hivatal szervezeti működési szabályzata szerint a közlekedéssel kapcsolatos ügyeknek ő lett volna az első számú felelőse. A Napi Hú 2006. szeptember 9-én Dembski Gábor nyilatkozataként közli. A főpolgármester kijelentette, vagy megcsinálják úgy, hogy zavartalanul működjenek a szerelvények, vagy a főváros visszakéri a pénzt, ami kifizetett érte. De kénytelenek voltak fölhívni a figyelmet arra, hogy a módosított szerződés alapján erre nincs lehetősége a főváros vezetésének, ugyanis nem tudja felmondani egyértelműen a szerződést, mert a szerződésnek olyan kikötései vannak, amelyek a főváros vezetése számára hátrányosak. Nem határozták meg például, hogy mit jelent az üzemképesség és a felmondás lehetőséget, mint erre említettem, nem biztosították. Dembski Gábor 2006. szeptember 15-én azt nyilatkozta az Origónak, hogy azóta nem volt gond, amióta ezt a kijelentést tette a villamosokkal, bár megjegyezte, hogy a kombinók jelenleg csak korlátozottan a csúcsforgalom után közlekednek, hiszen nem tudják biztosítani a csúcsforgalomban működésüket. Az első kombinó villamosokat 2007. július 1-én helyezték forgalomban, 40 kocsik folyamatosan érkezett, és 2007 nyara az utastéri meleg kiküszöbölésére irányuló kísérletezésekkel telt el. 2008-ban sok mindent átalakítottak a rendszeren, végül is mit mondott Dembski Gábor 2007. július 19-én? Rossz döntést hozott a fővárosi önkormányzat, amikor 2 milliárd forintot megtakarítva a légkondicionáló nélkül rendelte meg a kombinó villamosokat. Ez ugyan egy gazdasági döntés volt szerinte, de nyilván politikai értelme is van. Mindezekre tekintettel javasoltam én, hogy nyilván a BKV, amelyik a tendert bonyolította és elfogadta és megkötötte ezeket a szerződésmódosításokat, hogy az akkori vezetőjét, a Babotondot hívjuk meg. Dembski Gábort a nyilatkozatai alapján elsősorban, de hát nyilván, hogyha felmerül a politikai felelősség, ahogy ez máskor is elhangzott már, nyilván az első számú politikai felelőst érdemes megkérdezni arról, hogy lát-e ebben bármit is. Vajdapál akkor a közfeladatot ellátó főpolgármester helyettes volt, felelt a közlekedésért és a fejlesztései ügyekért is. Deák András akkor a közbeszerzési bizottság elnöke volt, de Bagdi Gábor szerint lehet, hogy már ő nem él, én ezt nem tudtam, úgyhogy elnézést, hogyha ez tény, akkor őt nyilván Deák Gáborra mondta.
Deák Andrásra,
de ezt nem tudom, hogy ez igaz-e. Ez így van, akkor természetesen ezt tekintsük. Tehát ezt le kell ellenőrizni, én ezt nem tudtam. Lakos Imrét nyilván nem csak az miatt, mert a szakbizottság elnöke volt, hanem az említett nyilatkozata miatt is érdemesnek tartom meghallgatni, hogy miért tartotta csendben Vajdapál nevét, vagy miért tartotta fontosnak, hogy ne emlegessék ebben az ügyben. Székely Gábort, bár ő nem tartja magát kompetensnek, de mint a BKV felügyelőbizottság elnöke nyilván részt vett ezekben a döntésekben, mint ahogy Várhegyi László is későbbiekben. Molnár Gyulát az említett nyilatkozata miatt tartom fontosnak megkérdezni, hiszen ő a politikai és szakmai felelősséget firtatta, és Vitézi Dávidot pedig az akkori Veke szóvivőjeként, aki ezeket a felszólításokat tette, tehát ezért javasoltam a bizottság számára, hogy ezeket a személyeket jelölje ki meghallgatásra. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a előterjesztő kiegészítést, megadom a szót Horváth Csaba polgármester úrnak.
Köszönöm szépen. Amikor Ránk Zsolt akkor még frakcióvezetőként javasolta a vizsgálóbizottságon ezt a témát, akkor is föltettem a kérdést, hogy mi a hipotézis. Ez nekem most sem derült ki, hogy mi az a grandiózus vizsgálati téma, amit nekünk 16-21 év távlatában, tehát történelmileg visszamenve nem kis korszakot vizsgálnunk kellene. Az, hogy ki miért nem rendelte meg a klímát, amit utólag egyébként beszereltek, én ezt nem érzem egy olyan témának, amit 21 év távlatából lenne érdemes vizsgálni, de lehet persze a vizsgáló idejével ebből a szempontból így gazdálkodni, csak nem látom be, hogy milyen hozzáadott értéke lesz a másik témának. Látom értelmét, mert annak ma is van aktualitása, és arról szerintem érdemes lenne beszélni, hogy miért van a közösségi közlekedés magára hagyva Budapesten immáron 32 éve, és hogy volt a történelmének, egy történetének egy rövid periódusa, amikor ez nem így volt. Tehát erről érdemes lenne, mert a mai korban is van relevanciája, hogy ezt hogyan kellene megoldani, de egy 21 évvel ezelőtti kombinó villamos ügye, ahol én a legnagyobb botránynak már amilyen lakossági felháborodást váltott ki, az két témára emlékszem, egyrészt a klíma, ami ugye pótolva lett, a másik, meg hogy rosszul méretezték, tehát hogy nem vették figyelembe, hogy a Margit hídon lévő elektromos távtartó vezetékek nem ugyanarra nyomásra vannak méretezve, amit az új kombinó, egy sokkal nehezebb villamos, nem tudom mi az összefüggés, de nyilván nagyobb nyomást fejt ki a vezetékre a felső áramszedője, és hogy hát finoman, de bedöltek az oszlopok, és akkor évekig úgy kellett nézni, amíg a Margit híd felújítása meg nem történt, hogy ilyen vasbeton koloncok voltak a hídak, vagy ezeknek az oszlopoknak a lábán elhelyezve, azzal ellenpontozták, tehát esztétikailag csúnya volt, meg nyilván pénzbe is került, de ezen kívül én másra, így a történeti emlékeimből nem tudok visszatérni, de hát, ahogy elmondta Szekvári doktor is, 2001-ben indult ez a történet, ma pedig 2022-t írunk.
És hát azért a korábbi meghallgatásokon más ügyekben is szakértő felelős vezetőktől és meghívott szakértőktől meghallgathattuk, ugye pont például a 3-as metrókocsi beszerzés ügyében, hogy ilyen vasúti problémák gyakorlatilag minden egyes ilyen beszerzésnél előfordulhatnak, vagy szintén még a biodóm jutott eszembe, ahol elmondták, hogy ilyen nagy beruházásoknál szinte törvényszerű, hogy megdrágulnak a beruházások kivitelezése során. Megadom a szót dr. Szegvári Péternek.
Köszönöm szépen, a közgyűlés döntését nem tisztem minősíteni. Nem én fogadtam el ezt a tervezeti javaslatot, hogy ezt a témát vizsgáljuk. Én a legjobb igyekezetem szerint minden hipotézis nélkül szerettem volna a vizsgálatot lefolytatni, és nem is én fogom megállapítani a következtetéseket, hanem a bizottság. De egyébként vannak tanulságok, és hogyha komolyan vesszük azt, amit elfogadott a bizottság a jelentések szerkezetéről. Abban nem feltétlen csak arról van szó, hogy most visszamenőleg 20 évre milyen politikai felelősség állapítható meg, vagy esetleg tehető-e még, ha egyáltalán nem évültek el dolgok, hanem hogy milyen tanulságok vonhatók le, és hát itt csak a jelentéstervezet szerkezetéből adódóan számomra azért ebből vannak tanulságok, amelyeknél igen, lehet minden ilyen döntésnél vizsgálni, hogy lehetett volna jobban csinálni, vagy nem. Vannak-e tanulságok arra nézve, hogy az ilyen típusú beszerzések nem, mik a megoldások? Hát azért ugye támadták a városvezetést, a korábbi városvezetést. Például a M3-as metró felújításánál a klímaberendezések miatt. Ugyanezek az érvek hangzottak el. Egyik oldalon politikai jogból azt mondták, hogy oké, mert hogy ez egy gazdasági döntés volt. Amikor Demszky Gábor nyilatkozott, azt mondta, gazdasági döntés volt, de politikailag rossz döntés volt. Lehet ezt így is minősíteni. Vannak ilyen típusú tanulságok, biodóm is elhangzott a korábbi fejlesztési programoknál is. A hibákból is lehet tanulni, anélkül, hogy egyébként feltétlenül akasztást kívánnánk itt most végrehajtani, vagy autódafér kiáltanánk, tehát nem arról van itt szó, hanem arról, hogy például javaslatot tudunk-e tenni arra, mert lesznek még beszerzések, lesz még beszerzés, ilyen típusú beszerzés is, hogy mondjuk a közbeszerzéseknél a főváros alkalmazza-e majd azt a technikát, amelyet egyébként a korábbi városvezetés idején kidolgoztunk, és európai szakértőkkel dolgoztunk ki, amelyik nem feltétlenül csak és kizárólag az árat tekintettenek határozónak, hanem egy értékalapú közbeszerzési eljárásban más szempontokat is figyelembe vett. Például környezetvédelmi szempontokat, például innovatív szempontokat és itt tovább. Tehát lehet ebből azért tanulni, anélkül, hogy egyébként feltétlenül azt mondanánk, hogy igen volt. De azért, ha már felvetődött, és a közgyűlés föltette kérdésként, akkor én azt gondolom érdemes végigvenni az összes elemét ennek, hogy hogy kell elkészülni egy jelentésnek. Én ezekre kívántam választ kapni, már annál is inkább, mert én sem foglalkoztam vele 2021-ben, meg 2022-ben, hogy mi történt 2006-ban, de érdekes, hogy ugyanannak a koalíciós partnernek van olyan megnyilvánulás, hogy igenis van politikai és szakmai felelősség, és aztán másik oldalon meg van egy olyan kijelentés, hogy nincs ilyen politikai és szakmai felelősség. Ez is egyébként tanulságos, hogy koronként ez hogy változik, hogy ítéljük meg a politikai és szakmai felelősség kérdését. Ez egyébként a jövőben bármilyen jelentésünknél majd elmondható lesz, hogy érdemes megfontolni, hogy rögtön arról beszélünk egy politikai felelősség esetében, hogy bűncselekmény történt. És azonnal feljelentést kell tenni, még akkor is, ha egyébként ennek megalapozott bizonyítékai nincsenek.
Köszönöm szépen, más hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzunk a előterjesztésre. Bizottság az előterjesztést elfogadta. Köszönöm szépen, és a harmadik utolsó napirendi pontunk az egyebek. Itt én szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy a bizottság mandátuma közeledik a végéhez, ugye augusztus 31-ig szól a megbízásunk a fővárosi közgyűléstől, amelynek a végén majd el kell fogadnunk minden egyes ügyben a jelentést. Én arra kérem a ügyek felelőseit, hogy legalább a vázlatot, vagy valamilyen jelenlegi állapotában a jelentés tervezete vázlatát legyenek szívesek átküldeni, hogy el tudjuk kezdeni a szükséges egyeztetéseket. Más észrevétel, hozzászólás, kérdés van-e? Nem látok ilyet. Köszönöm szépen a bizottság munkáját. Jó.